Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytatódik a Monitor délután a Trend FM-en. Nagy Gabriella ül itt a stúdióban, a B+N referencia ZRT kertészeti divízió vezetője. Kezi Csokkom, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk.
Üdvözlöm, én is köszöntök sok szeretettel mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást.
Olvastam, hogy a sárga barack 95%-a elment idén, de láttam is a piacon, hogy 3000 forint kilója. Egy-két éve még 1000 volt ilyenkor. És azt is olvastam, hogy tudomásul kell venni azt, hogy a termőterület, azt a területet, ahol most sárgabarackot termesztenek, az nem alkalmas most már rá. És milyen érdekes, erre se gondoltam. Hát a korai fagyok vitték el itt most a termést, legalábbis ezt mondták a szakértők, és azt mondták, hogy hát az lenne az ideális, hogyha 5-600-800 méter magasba tudnánk ezeket a barackosokat telepíteni, vagy lehet, hogy még magasabbra, mert ott ezeket a korai fagyokat át lehetne vészelni. És nyilván nem ez a témája, de azért talán ez egy izgalmas kérdés, hogy aki ma mondjuk kertet épít, kertet tervez, az mivel számoljon, a berögződéseivel, hogy a nagymamánál milyen tuják voltak, meg milyen virágok, meg milyen fák, vagy a szülei kertjében, vagy már így előre kell tekintenie 5-10-20 évet?
Nagyon sok mindent felvetett. Kettő, amivel számolni kell, az egy ökológiai válság és a biodiverzitás. Tehát, hogyha csak a kérdésére szeretnék válaszolni, akkor ez ökológiai válságban vagyunk. Tehát nyilván azért beszélünk arról, hogy mondjuk magasabb olyan területeken kellene most már őszi barackot termeszteni, ahol alacsonyabb a hőfok, vagy ahol nincsenek korai fagyok. De akkor, amikor már Magyarországon arról beszélünk, hogy Tolnában már oliva telepítések vannak, olivafákat telepítenek, mert azok a növények lesznek, azok a termő gyümölcsös növény lesz az, ami ebben a klímában valóban képes termést hozni. Tehát, hogy halljuk ezt a kérdést, vagy értjük ezt az információt, tehát nem őszi barackot, nem medgyet, nem szilvát, nem málnát.
Hát a málnát már lehet felejteni.
Így van. És ökológiai válság. Tehát akkor, amikor a Kiskunság területén a szárazságtűrő fűfélék, tehát egy árvalányhaj, fűfélék, szárazságtűrő, Kiskunság, Alföld, amikor már a kétharmada elpusztul, mert olyan mértékű az aszály, a légköri aszály, a talaj, tehát, hogy akkor ezzel tisztában kell lennünk, ezt látnunk kell, hogy valóban ökológiai válságban vagyunk, ami meghatározza azt, hogy hol, hogy ehhez hogyan tudunk alkalmazkodni, milyen növények tudnak ehhez alkalmazkodni, és mit kell tennünk, cselekvőképeseknek kell lennünk. Tehát az a szó, hogy válság, az egy pejoratív értelmű szó, de látnunk kell, hogy nem elszomorodnunk, hogy ez a helyzet, hanem azt kell megnéznünk, hogy jó, ebben a helyzetben mit tudunk tenni, így van, és erre egy nagyon jó megoldást kínál a biodiverzitás. Biológiai sokféleség, ugye a természet egy harmóniára, illetőleg egyensúlyra törekszik, ezeket a folyamatokat kell megismernünk, és alkalmaznunk, és akkor meg tudjuk állítani a folyamatot. Nagyon sok élőlényünk már kipusztult, vagy kipusztuló félben van, ezt látjuk, tudjuk, azt kell megnézzük, hogy az, ami megvan, vagy az, amilyen folyamatban benne vagyunk, azokat a folyamatokat hogy tudjuk megállítani, és ami megvan, az pedig megtartani. És a biodiverzitás lehet a megtartás is. Tehát lehet egy eszköz az, hogy olivát fogok telepíteni, mert azt tudom majd termeszteni, vagy fügét, vagy bármit, ami mediterrán, tehát nem őshonos, tehát nem erre a klímára való. És akkor a biodiverzitás pedig kínál olyan lehetőségeket, amivel meg tudjuk teremteni a feltételeket, hogy mégiscsak olyan növényeket tudjunk termeszteni, amilyet szeretnénk, vagy ami eredetileg.
Szeretnék én málnát, csak azt már nem lehet. Azt mondja, a folyamatokat megállítani, nem tudom megállítani, málnát már nem tudok termeszteni, és ha már az árvalányhajat mondta, ez teljesen élő példa is valid, meg tudom mutatni a területet. A Lupa-sziget mögött szoktam kerékpározni egy héten kétszer-háromszor, tavaly ott még árvalányhaj mező volt. Gyönyörű volt. Egy szál árvalány, ha nincs most már idén. Tehát ez annyira gyors ez az egész, hogy erre hogy készül? A kérdésem arról vonatkozott, hogyha van egy megrendelő, egy leendő kerttulajdonos, mint én, az miből induljon most ki? Azt mondta a harmadik percben, hogy akkor füge, meg oliva, meg ez. Ebből kell kiindulni. És még egy dolog, emlékszem arra, amikor először hozták a leandereket, import növényeket hoztak be, hogy féltünk, mi be kell vinni, be kell ásni, be kell takarni, és most már kint hagyom. Hát nincs is mínusz 10 fok, meg mínusz 5-ig kibírja. Tehát, hogy tartottunk az import növényektől, nem beszélve a kórokozók, amiket behoznak, hogy hát ez nem mediterránium, dehogy, de most már igen, most már csak ebben lehet, nem, gondolkozni.
Így van, maradhatunk a klasszikus, hagyományos kertépítésnél, vagy figyelembe vesszük ezeket a folyamatokat. Tehát azt mondtam, hogy ökológiai válság és biodiverzitás. Tehát már most például a mi szolgáltatási szektorunkban is, most például pont most terveztünk van egy 10.000 négyzetméteres zöld felület, aminek az átépítésére vonatkozóan az volt a kérés, hogy alkalmazzunk önfenntartó, tehát olyan tervet készítsünk, ahol a növényállomány önfenntartó, minimális a költsége, és biodiverz, de mondom, tehát a biodiverzitás az nagyon lényeges.
Hogy sokszínű legyen, sokféle.
Igen, és ennek megvannak az egyszerű technológiái, és ez biztos, hogy a jövőben, a kerttervezésben is lényeges lesz. És azért kezdtem az előbb a hagyományossal, mert aki még mindig abban gondolkodik, hogy gyepszőnyeg, öntözőrendszer, ezek végesek lesznek. Tehát lehet valóban egy gyepszőnyeget folyamatos locsolással életben tartani, de mi van akkor, ha én létrehozok az adott zöld felületemen esőkertet, egy bioárkot, ahol megfogom a vizet, átszűröm a vizet, bent tartom a vizet, és úgy hozok létre egy zöld oázist. Tehát ez sokkal megvalósíthatóbb, és ennek van egy jövőképe. Tehát ezt a jövőben mindenféleképpen figyelembe kell venni, és alkalmazni kell. Ez nyilván a kertépítő...
De most tudja, hogy most megijesztett, mert az is más, ott a gyepen meg van egy öntözőrendszerem, és azt 3 naponta áttolom rajta a fűnyírót, meg az is, amit egyébként most mondott ezekkel, pedig a szivacsvárosokról hallottam már, de ez az ilyen árok, meg olyan szivattyú, meg olyan szűrés, ez mind költség, ez mind idő, ez mind szakértelem. Ez meg már nincs meg. A tologatás az meg volt még, meg az öntözés.
Ehhez nem feltétlenül kell szaktudás. Csak úgy kell kialakítani a kertet. Sőt, ha megvan a kertem, tehát, hogy veszek például egy olyan ingatlant, amihez van 2400 méter zöld felület, elhanyagolt állapotban van esetleg, akkor nem fogok létrehozni ott egy hagyományos díszkertet, hanem pontosan azt fogom figyelembe venni, hogy gyakorlatilag mit szeretnék ott azon a zöld felületen?
Zöldet.
De mire szeretném azt a zöldet? Tehát ha én azt szeretném, nekem van kutyám, a kutyát tréningezem egy, mit tudom én, 100 négyzetméteren, akkor ott vágni fogom a füvet. De a többi x 100 négyzetméter, az kellene nekem erre. Vagy esetleg létre hagyom az eredeti flórát, hiszen mondjuk egy elhanyagolt kertről beszélünk, ott teljesen más lesz a mikroklíma.
Ez olyan érdekes egyébként, hogy akárhányszor egy kertésszel vagy szakemberrel beszélgetek, akkor mindig rá akar beszélgetni, hogy hagyjuk ezt, hadd nőjön, mélegelő, ezen megy a polémia Budapesten, és valamire a szakemberek nem veszik azt tudomásul, hogy az átlag polgár adófizető az szokta meg, ahhoz van dresszírozva, ha már kutyás dolog, hogy van egy nyílt zöld felület, és nem nyakigérő mindenféle növény, ami aztán jönnek a mércsék, vagy nem jönnek, és a szamárkóra el tudja hullatni a magját. Tehát ez itt egy óriási szakadék van szerintem a szakma, meg lehet, hogy a realitás, meteorológiai realitás, vagy időjárási realitás, és az emberek igények között. Azért vagyok kíváncsi, hogy amikor egy megrendelővel beszélgetnek, akár lehet ez nagy gyár, közüzem, nem tudom, sok 10.000 négyzetméter, vagy egy egyszerű parképítés, akkor ezt hogy tudják áthidalni?
Erre már van most igény.
Már mire?
Arra, hogy ebbe az irányba menjünk tervezés során. Tehát ez az emberek fel fogják ismerni, meg fogunk sülni a betonon.
Azt mondta, meg fogják. Azt mondta, hogy van igény, vagy megfogják.
Az, hogy már most van igény, hiszen mi szolgáltatunk. De a hétköznapi embernek is meg lesz erre az igény. Tehát ez mindenki, még jön két ilyen nyár, és megtapasztalják az ember, hogy betonon megsülünk. Tehát csúnyán szoktam kifejezni, hogy mi fog velünk történni, de hogy egyszerűen nem fel fogják ismerni az emberek, hogy nincs más lehetőség.
De azt kell felismerjék, hogy a zöld gyepemet kell feladni, és ehelyett kell egy ilyen gazos dudvás területet.
Nem egy gazos dudvás, az nem egy gazos dudvás, főleg akkor nem lesz gazos dudvás, amikor a gazos dudvást hagyja egy kicsit, hogy önállóan elkezdjen működni, és tele lesz virágokkal, és gyakorlatilag lesz egy virágos réte, és nem csak a virágról beszélünk, más lesz a mikroklíma a kertjében. Tehát ezt tudomásul kell venni, árnyékolás, vízvisszatartás, talajtakarás, ezek a sarokpontok, a betont, térkövet el lehet felejteni, árnyékolni, cserjeszintet létrehozni, mikroklimát, nem fogjuk elviselni ezt a mikroklimát, tehát nem lehet bennülni a klimatizált ingatlanban. És akkor utána gyönyörűen el fogják fogadni, igenis, sétautakat ki fogok alakítani benne, igen, ott lesz egy virág, ezek élőhelyek, amikor észre fogja venni azt, hogy igen, létrehoztam egy, jaj, mert jönnek a darazsak, meg a pillangók, mert nem, igen, és jönni fog a Katica Bogár, és akkor a körtét, almát, egyebet nem kell permetezni tetű ellen, vagy most bármilyen növényről beszéljünk, nem kell tető ellen, nincsen tető, azért nincs tető, mert elszaporodott a Katica Bogár, és ezek itt...
Hát már szépen... se fecske, se Katica Bogár, értem, hogy ezt kell valahogy visszacsinálni.
Van fecskénk, akkor nincs szonyok, tehát ki lehet, kint lehet.
De nincs még egy ország, ahol ennyit térköveztek az elmúlt időszakban. Ezt ugye látja, az összes nyaralóban, bármerre biciklizik, megy az ember, csak azt látom, ezt a kis, nem akar nyírni, nem akar locsolni, maradt a térkő. Most itt iszonyú nagy, 180 fok, ugye, vissza az egész.
De hozzáteszem, hogy a biodiversz kert, vagy egy biodiversz irányba elfordított kert, hát sokkal kevesebb a fenntartása. Sokkal kevesebb a fenntartása. Tehát nem kell annyit nyírni a füvet, ráadásul nem kell, a zöld hulladék az egy kincs. Tehát ez nem hulladék, azt ott kell hagyni. Tehát egy robotfűnyíró mit csinál? Tehát, hogyha most ezt a példát hozzuk, van egy gyönyörű gyekem, és folyamatosan dolgozik rajta a robotfűnyíró, van zöld hulladék? Hát nincs. Mert igaz, hogy sokkal kisebbet vág egyszerre, de az mind ott marad, az mind tápanyag. És akkor gyakorlatilag nekem sem kell elvinnem, ha mondjuk kétszer vagy háromszor nyírok, mert nem öntözöm azt a füvet. Zöld felület, azért nevezem zöld felületnek, mert ott nyilván mindenféle...
De egy ilyen biodiverz, szamárkoros dologban már nem tud bemenni a robotfűnyíró, azt nekem nem mondja.
A robotfűnyíró nem arra való. A robotfűnyíró az arra van, hogy folyamatosan, tehát a robotfűnyíró magas füvet angolgyep. Nem tud lenni. Igen, hát nem is az, hogy angolgyep, de hogy ha van egy zöld felületem, azt rövidre vágom, akkor az rövidre van vágva. Akkor oda rá tudok tenni egy robotfűnyírót. Nyilván, hogyha olyan erőteljes szárnövekedésű növény jelenik meg az állományban, akkor lehet, hogy ott esetleg fönnakad a robotfűnyíró.
Egy-két renitens növény.
Igen, de hogy alapvetően egy kis fűmagasságban dolgozik. Hát nagyban nem tud egy robotfűnyíró dolgozni. Ezt tehát, hogy az ilyen szempontból... De ez nem jó példa. Ezt csak arra akartam rávilágítani, hogy ez nem jó példa.
Neked egyébként is mondta a kollégája, hogy a csenkeszi a jövő.
Igen. De hogy ez mindenki, aki meg fogja tapasztalni, fel fogja fogni, és el fogja fogadni, mert nincs más opció. Nincs más opció, hogy ebbe az irányba. És mondom, hát és főleg, hogyha most a szolgáltatásról beszélünk, egy biodiversz kertnek a fenntartási költsége sokkal alacsonyabb. Tehát, hogyha most, ha én egy cég vagyok, egy irodaház, egy gyárüzem, bárki, ahol van zöld felület, hát nyilván nekem a zöld felületnek a fenntartása...
Vagy van lehetőség arra, hogy valami ott legyen, ugye, ami nem beton és térkő, inkább így.
Igen. Ha most azt megpályáztatom, kiíratom, nyilván az nekem egy költség. Hát akkor nekem mi lesz az érdekem? Az, hogy minél kevesebbe kerüljön. Hát messze nem mindegy, hogy 10.000 négyzetmétert fogok nyíratni minden.
Ebben teljesen igaza van, de az ott dolgozók, a döntéshozók, a bárki, a politikus, a városgazda, a polgármester, mindenki, hogy azt szoktuk meg. Azt szoktuk
de
meg, hogy az fű.
Meg kell tanulni. Nyilván tudjuk, hogy az marad életben, aki képes alkalmazkodni. Azok a növények terjednek, meg mindenben is, akinek nagyobb az ökológiai potenciálja. Tehát, hogy nem lesz más út. Nincs más út. Tehát, hogy az, hogy mit szoktunk meg, de ha megnézi, vagyunk x évesek, amikor gyerekek voltunk, volt valami, amikor tinédzserek voltunk, volt valami, és hol tartunk most, és évről évre, vagy két évről két évre, hogy olyan szinten fejlődik minden, hogy én már teljesen öregnek érzem magam, mert sok esetben az iPhone-on nem tudom, hogy mit kell csinálni, és akkor oda megyek a 20 éves kolléganőmhöz, és így le vagyok hűlve, hogy milyen vérprofin oldja meg a...
Na jó, hogy ezt mondja a B+N referencia ZRT, az fel van készülve erre a változásra?
A B+N referencia az ZRT...
A kertészeti divízió.
Mi igen. Mi azért vagyunk felkészülve, mert mi ezt nem, hogy fel vagyunk készülve, hanem mi próbálunk edukálni. És erre mondtam, tehát, hogy akkor, amikor azt már nagyon nagy örömmel fogadjuk, amikor egy mélegelő zöld területi kivitelezésre kell ajánlatot adnunk.
Értem, de a 100-ból egy nyilván.
Tehát ez egyre sűrűbb, ez egyre több lesz. Egyre több lesz, mert költséghatékony. Tehát amikor azt mondom,
hogy olcsó.
Így van, amikor főleg ez majd előtérbe kerül még inkább, tehát hogyha éppen nem ezt kérik, de ezt előtérbe tudjuk helyezni, és mellé be tudjuk csatolni
azt. Gondolom, hogy ez a gyakoribb.
A mellé tudjuk csatolni azt, hogy ennyi költséget, ennyi, nem kell elvegyük a zöld hulladékot, még csak egy faápolás során a száraz ágakat, a száradékot, azt sem fogjuk elvinni, ide szépen le fogjuk tenni kupacra, vagy fel tudjuk aprítékolni, vagy amikor be tudom neki mutatni fotókkal, mert ha elkezd utána nézni, mert van benne, megvan az érdeklődése, hogy értse is, vagy tudja is, és elkezd utána nézni, de egy nagyon-nagyon egyszerű példa, amit én tudok, a szomszédomban ott egy sövénynyírás, egy nagyon kezeletlen sövény, oda került 6 köbméter zöld hulladék, ugye a vékony hajtások ágrenc, és én megkérdeztem a szomszédot, hogy mi a terv vele, ott állt kupacban. Mondta, hogy hát majd ott elkorhat. Mondtam, hogy
hát,
jó.
Hát 6 köbméter, az jó sok sövény volt.
Oké, így van. Igen, és akkor mondtam neki, hogy akkor azt én esetleg ledarálnám, és az aprítékot felhasználnám, és mondta, hogy az jó neked valamire, mondom, igen. És beraktam, mondtam, x négyzetméterre, a nedves talajra egyszerűen fogtuk és kiborítottuk az ágaprítékot, és most azt látom, hogy sokszor a gyepben a talajnál akkora repedések vannak a szárazság következtében, az ujjamat be tudom dugni, de ha oda megyek ahhoz a részhez, ahol ezt a gyertyán sövényből származó aprítékot ledaráltuk és lehelyeztük, akkor a felszínén látok egy ilyen száraz apríték valamit, majd elkezdem széthúzni az ujjammal, és egy teljesen nedves, és ha még a talajszintig lemegyek, akkor egy gyönyörű, fekete, egészséges talajélettel rendelkező életet látok, akkor szerintem attól nem kell majd meggyőző. És hogyha...
Csak érti ugye a különbséget, hogy én eddig kiültem a kertbe, és láttam ezt az életet, most meg le kell vájkáljon a kezével a csúnya múcsozás alá, hogy ott van az élet. Ebben kell a fejünket átállítani. Ez piszok nehéz.
Igen, csak ott,
a csúnya múcsot nézegessem, az ára, apríték. Régen ezt a parasztemberek kuperájnak nevezték a kertben, ha ott maradt ez a rész, de oké, értem, hogy a tudat, csak a tudatunkat is át kell érti, amit mondok.
Hát
eddig,
erre a edukáció.
Hogy a múcs alatt mi van, ott van az élet, meg a zöld, hát ez oké, igen.
Így van, csak hogyha megnézi, hogy ezen a szakaszon a növényállomány a talaj fölött hogy néz ki, vagy a fölött, ahol semmiféle talajtakarács nincs, ég és föld a különbség, és akkor ott már fogja látni, és ott el fogja hinni, hogy hú, de jól tettem, vagy akár ha csak levágom a levendulán virágait, azt sem kell kirakni az zöld hulladék, tehát hogy nem
hát
kell
komposztálni. Berakom az acskóba.
Igen, de azt is csak le kell tenni a paradicsom tövek köré, és akkor teljesen mindegy, csak talajt takarjam. Így van, és akkor ami fölötte van, abból fogja látni, hogy ezt megéri, és az tényleg működik.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ültetési szezon előtt alatt a B plusz N referencia ZRT kertészeti divíziójának vezetője Nagy Gabriella volt itt a stúdióban. Köszönöm még egyszer.